Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A tridenti zsinat bezárása és az azt követő katolikus megújulás idején még senki sem gondolta, hogy 3 évszázadnak kell majd eltelnie, mire újabb egyetemes zsinatra kerül sor az egyház életében. Pedig ezek a századok, változások és megrázkódtatások egész sorát hozták a keresztény világ számára. Röviddel a zsinat után, legkésőbb a vesztfáliai békével véglegessé vált a latin kereszténység katolikus és protestáns közösségekre való szétszakadása. Az eszmék világában kibontakozott a felvilágosodás, a racionalizmus és az empirizmus uralma, megjelent a korábban elképzelhetetlen filozófiai veretű ateizmus. A politikában felgyorsult az egyháznak a hatalomból és a közéletből való kiszorulási folyamata, amelyet a hatalmat gyakorló abszolutisztikus kormányzatok egyre inkább erős antiklerikalizmussal kapcsoltak egybe. A természettudományok és a technika világában zajló fejlődés és a kibontakozó ipari forradalom alapvetően formálta át az európai társadalmakat, megjelentek a hídből, vallásból, egyházból való tömeges kiábrándulás, a szekularizáció első jelei. 1789 francia forradalma nem csupán az ancien rezsim végét jelentette, de szinte az egész kontinensen szétzilálta a katolikus egyház szervezeti, intézményi kereteit, tönkretette anyagi és szellemi bázisát. Az 1815-ös restauráció formailag ugyan helyreállította a katolikus egyház tekintélyét, a polgári fejlődés és a nemzeti gondolat előtérbe kerülésére, a sorozatos polgári forradalmakra azonban a 19. század első felében az egyháznak nem volt valódi válasza, csak úgy, mint azokra az intellektuális kihívásokra, amelyeket a kor filozófiai eszméi Kant, Fichte, Hegel rendszerei jelentettek. Maradt tehát a védekezés és a bezárkózás stratégiája, ám ez is csak ideig óráig volt tartható. Magában a teológiában és a katolikus bölcseletben is sorra jelentek meg olyan törekvések, amelyek alkalmazkodást hirdetve a modern világhoz és annak szellemi állapotaihoz hozzá kívánták ezekhez igazítani az egyház hitét. 1830 körül megjelent a katolikus liberalizmus, az ontologizmus, a Georg Hermész által fémjelzett Kant recepció, szabadelvű reformokat követelő hangulat uralkodott immár katolikus értelmiségi körökben is. Ebben a helyzetben Róma az 1830-as évektől minden modern törekvés elutasításának konzervatív pozícióját választotta. 16. Gergely pápa sorra adta ki a modern eszméket és a katolikus egyház hitét összhangba hozni próbáló kísérleteket elutasító állásfoglalásait. 1832-ben jelent meg a Mirari vos arbitramur kezdetű Felicité de la manière liberalizmusát elítélő körlevél. Erre következett 1834-ben a Singulari nos kezdetű enciklika, amely a liberális eszmékben jelölte meg a hit legfőbb veszedelmét, a következő esztendőben pedig a Dum acerbissimas brevi, a kanti filozófiát, annak agnosztikus következtetéseit és a königsbergi gondolkodóval párbeszédet folytató német teológus Georg Hermész nézeteit ítélte a tanítással összeférhetetlennek. Időközben a pápai udvarnak sok fejtörést és diplomáciai kényelmetlenséget okozva új szellemi mozgalomként megjelent az a konzervatív ultramontanizmus, amely képviselői de Maistre, Chateaubriand és mások egy Róma fősége alatt megvalósuló, a nemzetállamok felett álló új európai rendjéről ábrándoztak, erősen idealizálva, helyreállítani remélve a világ, és benne az egyház középkori állapotait, az egyház egyszerre lelki és világi politikai hatalmát, és ekkor jelentek meg a katolikus teológiában és bölcseletben azok az első hangok, amelyek a vissza Szent Tamáshoz jelszó nevében képzelték el az egyház szellemi pozícióinak megújítását. Ilyen előzmények között lépett 1846-ban trónra az akkor még liberális hírében álló 9. Pius pápa, az egyház történetében leghosszabb ideig hivatalban maradó Péter utód, az első vatikáni zsinat pápája. Az ő uralkodásának kezdetétől az olasz egység megvalósulása körüli küzdelem a pápai állam létét kérdésessé tévő Rinascimento volt a fő tehertétel. Az 1848-as forradalom idején a pápának menekülnie kellett Rómából, és csak francia katonai támogatással térhetett oda-vissza. Erre az időre meggyőződésévé vált, hogy gátat kell vetni a modern filozófiai és politikai eszmék terjedésének és az egyházba való beszivárgásának, ami arra ösztönözte, hogy hozzáállása munkatársai egy bíborosi bizottság közreműködésével az egyházat fenyegető eszmék felméréséhez, feltárásához, elmarasztalásának előkészítéséhez. Ám amíg ez a munka tartott, 9. Piusnak maradt ideje és energiája lelkipásztori kérdésekkel, az egyház belső állapotának újragondolásával is foglalkozni. Már trónra lépése után kiadott Qui Pluribus körlevelében megfogalmazta azt, hogy valódi hivatása a lelki élet területén gondoskodni az egyház épségéről, olyan pillanatban, amikor egyre erősebbnek bizonyul az elvilágiasodás hatása, a racionalizmus, liberalizmus, pozitivizmus, ateizmus, szocializmus kihívása. Az egyszerű nép lanyhuló vallási életének élénkítése céljából a Szent Atya különösen pártolta az oltári szentség, Jézus szíve és Mária tiszteletét. A teológiai tisztázás mellett határozott lelkipásztori szándék vezette a pápát akkor is, amikor egy új Mária dogma kihirdetésének előkészületeit kezdeményezte. Szeplőtelen fogantatás ünnepét már az előd, 16. Gergely beiktatta a kalendáriumba és liturgikus eseményé tette, most azonban egy új hittétel dogma megfogalmazása volt napirenden. A Szent Atya még 1849-ben Ubi Primum körlevelében kérte ki a világ püspökeinek véleményét az ügyben. A világ minden részéből érkező vélemények alapján komoly előkészítő teológiai munkát követően és a középkori egyházi hagyományokra is tekintettel 1854. december 8-án pedig sor került az Ineffabilis Deus kezdetű pápai bullával egy új Mária szeplőtelen fogantatását, az Immaculata koncepciót végérvényesen és biztosan igaz hittételként kihirdető dogma megfogalmazására. A kiadott bulla szerint a boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatától a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából az emberi nem üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve mentes volt. Az új dogma lelkes fogadtatásra lelt a hívő emberek között, és a Mária tisztelet látványos megélénkülésével jótékony hatást gyakorolt az egyház belső életére. Talán ebből is fakadt, hogy uralkodása késői szakaszában a korábban a laikusokkal szemben némileg bizalmatlan szentatya szorgalmazta a világi hívek fokozott bevonását a hit védelmezésének folyamatába, sőt az ilyen törekvéseknek szilárd keretet is teremtett az Opera dei Congressinek, az Akció Katolika előképének életre hívásával. De 9. Pius tisztában volt azzal is, hogy megfelelően felkészült a világ dolgaiban is kellően tájékozott papság nélkül az egyház nem képes szembeszállni az őt érő kihívásokkal. Ennek érdekében támogatta a szerzetesi közösségek belső megújulását, a papképzés korszerűsítését, a filozófiai és teológiai oktatás színvonalának folyamatos emelését. A lelkipásztorkodás területei közül kitüntetett fontosságot tulajdonított az Európán kívüli missziós munkának, mivel uralkodása idejére esett az európai hatalmak gyarmatbirodalmainak kialakulása, különösen Afrikában megsokasodtak a missziós munka lehetőségei, de feladatai is. Erre reagálva a Szentatya missziós helynökségek sorát létesítette és megerősítette a Propaganda Fide hatáskörét, hogy az meg tudjon birtkózni a sokasodó feladatokkal. Mivel egyre több munkatársra volt szükség a missziókban, a pápa szorgalmazta missziós társaságok és a misszió ügyében elkötelezett szerzetesi közösségek alapítását. Ennek megfelelően jött létre egyebek között a Milánói Pápai Missziós Intézet, az Afrikai Missziós Intézet, az Afrikai Missziós Társaság, a Jézus Szíve Missziós Társaság, amelyek mindegyike egy-egy zömében afrikai területtérítő munkáját vállalta magára, új alapítású szerzetesi közösségként pedig Don Bosco Szalézi Társasága is bekapcsolódott, a kallódó nagyvárosi fiatalok és a távoli vidékek evangelizációjába. Bármekkora volt azonban a missziók ügye iránti lelkesedés, a missziók állandó létszámhiánnyal küzdöttek, nagy nehézségek árán voltak csak képesek ellátni sokasodó feladataikat. Az eredmények ennek ellenére imponálóak voltak. Indiában az angol hatóságok csendes ellenállása mellett is sikerült különösen délen megerősíteni a katolikus egyház pozícióit, de szép eredmények születtek Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában, a hitélet megélénküléséből pedig az európai régiók zöme sem maradt ki. Ami a teológiai, filozófiai tanítás témáit illeti, az utókor ítélő széke előtt 9. Pius igen aktív, mélységesen konzervatív tevékenysége mód felett szélsőséges megítéléseket nyert. Maga a pápa, aki nem volt avatott szakteológus, feladatának tekintette a szembeszállást minden olyan eszmei áramlattal, amelyet a katolikus tanításra és az egyházra nézve veszélyesnek ítélt. Így több ízben emelte fel szavát olyan katolikus gondolkodók nézeteivel szemben, akik a modern bölcselet, különösen a német idealizmus tételeit összhangba igyekeztek hozni az egyház hagyományos felfogásával, vagy maguk is racionális, történeti kritikát gyakoroltak a tanítóhivatal egyes állításai felett. Így ismételt elmarasztalások születtek a tradicionalista és ontologista nézetek felett, de Róma ítéletet mondott az osztrák teológus Anton Günther racionális teológiája és Jakob Froschammernek a teológiai kutatás szabadságát követelő munkái felett. Ám mindezeken túl 9. Pius trónra lépésétől fontolgatta, hogyan lehetne a modern korszellemet, annak törekvéseit és irányzatait átfogó, összefoglaló módon mérlegre tenni és elmarasztalni. Úgy vélte, azokról az eszmékről kell nyilatkoznia, amelyek a vallás és egyház ellenesek, tagadják a természet feletti valóságot, vagy az egyház helyét és szerepét a modern világban, torz társadalom felfogást, vagy hamis filozófiai tételeket hirdetnek. Már az 1850-es évek Delekától tervbe vette egy olyan dokumentum közzétételét, amely a modern idők valamennyi tévedésére világít rá. 1860-ban, miközben az olasz egység megvalósulásának folyamatában viharfelhők gyülekeztek a pápai állam, a pápa világi hatalma felett, már javában folyt egy ilyen tévedés jegyzék előkészítésének munkája, amelyhez a témán dolgozó bíborosi bizottság Gerbé bíboros perpignoni püspök egy pásztor levelének szövegét vette alapul. A pápa elé terjesztett tervezet 80 pontban sorolta fel az egyházra hitre veszedelmes modern törekvéseket. A pápa és a szövegezést irányító Antonelli bíboros államtitkár a Syllabus jegyzék című dokumentum elkészülte után úgy döntöttek, hogy azt egy 1864. december 8-án nyilvánosságra hozandó pápai körlevél vezesse be, amely kezdőszavai után a Quanta Cura címet kapta. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk az első vatikáni zsinat előkészületeinek áttekintésével. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.